Hamarosan különleges naphoz érkezünk el, mivel ebben az évben, a zsidó Pesachnak a 8. napja egybeesik a kereszténységnek, a húsvét ünnepének a kezdetével. Tehát egyik befejeződik, a másik kezdődik, és most Mesiás évőként mégis én úgy gondolom nagyon is aktuális, hogy mind a kettőről beszéljünk, hanem is ebben a mai alkalomban, hanem általában beszéljünk a kettő összefüggéseiről, és beszéljünk a húsvét és a Peszach ünnepe közti különbségéről. Ha ezt tennénk, azonban igen nehéz lenne nem kikerülni azokat az ütközéseket, amit a kereszténység alkotott, kreált pontosabban ezekre a tórai ünnepekre, és mennyire kisajátította, és mennyire világegyház és gyarmatosító világhatalom egyházaként próbál mindenkire rá erőszakolni. Nem szándékom most senkitől elvenni a hagyományt, senkitől azokat a gyermekkor és egyéb emlékeket, ami húsvéttal kapcsolatos, se zsidó szinten azt a széderestét és azt a széder este utáni peszachi maszesz evéses időszakot. Senkitől nem kíván elvenni a húsvétnak a szépségét. Ha mögötte nincsen szellemi tartalom, akár lehet barkaszentelés, vagy tojásfestés, vagy bármi, de ne legyen ennek szellemi lényege, és ne sugározzon, és ne hordozzon magába semmi okkult dolgot, és semmi babonás dolgot. Ma azonban nagypéntek van, és ez nem zsidó ünnep természetesen, de mégis úgy gondolom, hogy szükséges beszélni aktualitása révén is erről a napról. Nagypéntek. A harangok Rómába mentek, csend van. Hát elsőként már is kötözködhetnék, hogy ha valamikor, akkor most nem kellene Rómába menni, hiszen a harangok régen hálaadásra és este-reggel Isten hívta a népet. Hát ha valamikor most, amikor emlékezünk Jézus halálára, akkor igazából most volna bőven hálaadásra idő, és most volna bőven rendezni valónk Isten előtt, mint minden nap, ahogy megszólalnak a harangok, régen legalábbis megszólaltak, ma különlegesen kellene, de hát most a harangok Rómába mentek. Aztán eszembe jutnak a régi emlékek, nem is a régiek, amikor láthatjuk Krisztus Pilátus előtt című világhírű festményt Debrecenben, vagy akár az utolsó vacsora híres képeit Rembrandt és egyéb kiadásban, valahogy mégis kellene beszélni, hogy mi is ez az utolsó vacsora, de ezen egy kicsit túl vagyunk. Bár el kell mondani, az utolsó vacsora nem azonos az úrvacsorával, semmiképpen nem utolsó vacsora, a zsidóság ma is megéri a széderestét, és valóban egyszer rá kell térnünk arra, hogy mit jelent a megtestülése a kenyérnek, magyarul az ostjának, és a vérré változó bornak, mennyi, de mennyi pogány oldala van. Mennyi? Hiszen a vérszerződéstől kezdve a magyar történelemben is van példa, ott tükröződik, hogy igyátok az én véremet, és sorba-sorba szembesíteni lehet a kereszténységnek a pogány beszivárogásait, a pogányságtól átvesz szokásait, és nem kerülhetjük el egyszer azt sem, hogy végre a helyre tegyük a szentségeket, úgy a katolikus hét szentséget, mint a protestánsoknak a két szentségét, amire alapodódnak, vagyis a keresztelés és az úrvacsora kérdését, ami természetesen nem keresztség, hanem nem más, mint Bemerítő Jánosnak a bemerítő alkalmai, és az úrvacsora sem, az utolsó vacsora egészen más. Tehát mi is történt? Ma nagypéntek van, emlékeim között ott van, amikor valamikor nyomtam az orgonát, és hát nagyon jó élményeket hozott, hogy lehetett szomorkodni, fekete leplek voltak a templomi berendezéseken, hát halottat, egy kriptát játszottunk, bocsánat a szója, de ez van. Tehát kripta volt, és szóltak a szomorú énekek, mintegy végig mentünk a történeten, minden alkalommal, minden évben, végigkísértük a szenvedés történetet, és egészen hát együtt éreztünk azzal a 2000 évvel ezelőtt, közel 2000 évvel ezelőtt történt eseményre, amikor Jézus megfeszítették. Bizony érzelmileg nagyon jó volt, bevallom, érzékeny emberként, nekem is volt bűntudatom, nekem is volt fájdalmam, sajnáltam a szenvedőt, úgy szerintem magam elé képzeltem az egész történetet, és akkor nem is tudtam, hogy mennyire, de mennyire a keresztény manipulációnak vagyok az áldozata, vagy akkor mennyire azt élem át. Hiszen a kereszténységnek, a misztikus vallásnak, mint olyannak, alapvető eszköze az a manipuláció, amikor valaki beleéli magát abba, ami volt. A kereszténység beleéli magát a zsidóság helyzetébe, Izrael szerepébe. A papok, ők a leviták utódai. És amikor bemerítkezés van, akkor ott van mindenki a Jordánnál, fehér ruha és egyebek. És amikor van a húsvéti szertartás, akkor végig kell menni a stációkon, átélni. Lehet, hogy furcsa hangzik, ki kell mondanom. A tudatmódosításnak a legkülönbözőbb kábítószeres formáinak az egyik formája ez. Amikor nem a valóságban vagyok bent, hanem egy elképzelt, virtuális eseményben vagyok benne, én ott vagyok. Vele együtt engem is megfeszítettek. Vele együtt szenvedek, és a 12 vagy akárhány stációt végigmegyek, a Veronika kendőjét, ami sose volt, mindent végigcsinálok. És mindez nem gúny, csak figyelmeztetés. Figyelmeztetés a kereszténységnek ez a beleélése, az azonulás a múlttal, az eseményekkel, a történelemmel. Ez tudatmódosítás. Tetszik vagy nem tetszik. És ez működik, amikor megszólal a dicsike, és én elkezdek ott énekelni, teljesen fölöslegesen örülök, vagy teljesen fölöslegesen éppen bűnbánatot gyakorlok. Hát nagypénteken ezt igen magas fokon műveltem én is, igyekeztem arra, hogy a templomi közönséget lehető legmélyebb áhítatba vigyem át. És átélték. Az átélések vallása, a hazugság vallása bizony jelen van a kereszténységben. De jelen van az egész húsvéti történetben. Igen, el kell oda jutnunk, hogy ki volt a kereszten. El kell oda jutnunk, hogy kicsoda Jézus a Krisztus, és kicsoda Krisztus a Jézus. El kell jutnunk odáig, mi is történt. El kell jutnunk odáig, hogy az ige testé lett. Ez nem azt jelenti, hogy Isten lett a test. Nem azt jelenti, hogy az ember vált, ember élet Isten, vagy Istennél lett az ember. Szó sincs erről. Hanem Isten igéje valóság lett, megtörtént, az ige testé lett egy ember által. Egy ember, aki egyetlen volt ezen a földön, aki Isten akaratából az ő 30 akárhány évét úgy adta át Istennek, hogy a törvény szerint élt, majd a Jordánnál a mégis bűneit letette, és így lett alkalmassához, hogy Isten szelleme átvegye teljesen minden porcikájába, tettébe, gondoltába, érzelmébe felette az uralmat, hogy betöltse azt, hogy az ige testé legyen. Az ige megtestesüljön. Hogy is van ez? Tudjuk egyáltalán mi az, hogy ige? Ige nem más, mint Isten akaratának a megvalósulása. A jelenben és profetikusan a jövőben, avagy a múltban, nem más, mint Isten bizonyság, amit olvashatunk, hallhatunk, akár egymástól is, hogy Isten bizonyságai a mi életünkben valóság lettek. Az ige testet alkotott. Márpedig ez azért van, mert Isten igéje akarat, és az akarat mindig testet kíván ebben a térben és időben, amiben vagyunk, meg kell, hogy jelenjen megtapasztalható állapotban az emberek között, testben, időben, térben meg kellett, hogy jelenjen, testet kellett ölteni, vagyis ennek az embernek, akit Jézusnak hívtak, mint egy fölvette a ruháját, a testét, mert Isten így döntött. Egyetlen egy esetben. Ekkor, amikor a Jordánnál nem ilyen galambként ábrázolt formában, csak hasonló módon megjelent Istennek a szava, a jele, a galamb nem más jelentett. Innét új kezdődik. És ezt értette meg Jézus ott a Jordán vizében, hogy vele új kezdődik. Mi is történt tehát itt most, csütörtökön, az utolsó vacsoránál, amikor elhangzott, hogy íme az új szövetség. Hát nem új szövetség, ezt is hagyjuk ki, mert erről is beszélni kell. Semmi más nem történt, mint egy folyamatosságnak vagyunk. Az emlékező is nem megérőli, emlékezi az írás szerint, emlékezői arra, hogy valami új kezdődött, és a hasonlatosságot megtalálhatjuk mindig is. A folytatásban, illetve az előzményekben egy új kezdődött, akkor, amikor az ember az engedetlenség által kijött Édenkertből, mondhatnám, ki lett repítve, aztán lett egy új kezdet Noé idején, amikor Isten megkereste a népet, és elkezdte tanítani, és a teljesen új kivonulás volt, amikor Egyiptomból kijött Izrael, és Isten szövetséget kötött vele, és egészen más volt a későbbiek során ez a húsvétnek elkeresztelt peszachi időszak. Új kezdete volt. Milyen új kezdete volt? Új kezdet volt akkor, amikor az emberiség ismerte a létező Istent. Hiszen amikor kijött Édenkertből az emberiség, mondjuk így, akárhányan is voltak, tudta, hogy van Isten, hiszen emléképe is vannak, voltak, de nem tudott semmi mást. Így kénytelen volt az akaratának megfelelően elkezdeni felismerni a teremtett világnak a törvényeit, azokon valahogy uralkodni, valahogy tudomásul venni, hogy életben maradjon. Aztán volt egy új kezdet, amikor Isten megjelenő Isten lett. Amikor megjelent Mózesnek, amikor a választott év életében, történelmében rendszeresen megjelent, és ez a megjelenő Isten egyre inkább távolabb ment. És amikor Peszákról beszélünk, akkor a távolodó Isten egy új formát, új állapotát közölte. Egy emberen keresztül, az ő szelleme által, nem más, mint savoltott az ő szellemének a kitöltését, vagyis 50 nap múlva, Peszák után, a jelen való Isten, aki most is velünk van, ezt az új korszakot kezdtük el Peszákkor, mint emberiség. A létező Isten, a törvényeivel és az ítéletével és egyébként is megjelenő Isten, immáron jelen való Istenként lett a Szent Szellem által. Önmaga van itt, de nem. Nem ismeretlen, és nem avatkozik bele semmibe. A személyes kapcsolat az, ami a döntő Savót után, illetve Peszak végét jelentő Savót után, ez az új korszak. Az egész világ mindenség, akkori emberiség ismerte a létező Istent, a megjelenő Istent egyre kevesebben is érték, hiszen a választott néppel találkozott, és beszélő viszonyban volt, lássuk Bálám történetét, másokkal is. aztán utána, amikor Jézus élt, földi életét élte, akkor a templom már csak formálisan működött, az áldozat már csak egy vallásos valami volt, és Isten még tovább vonult, és azt mondta, úgy megyek ki, hogy most már személyesen akarok mindenkivel találkozni. Szabad akaratod van ma is, kérdezni ő válaszol. Előszeretettel mondják a mai vallások, hogy a csütörtöki alkalom a papságnak a kiküldetése. Hozzák a parancsot. Egy változás, amikor a papság már nem Istenre vitte a népet, hanem most már fordított a helyzet, a papság hozza a népnek, hogy mit mondott Isten. Nem igaz. Peszák végén, Savotkor mindegyikünknek szabad akarata kérdezni, hogy Istenem, személyre szólóan neked mi a te akaratod, és a te akaratodon belül nekem miben kell engedelmesnek lennem. De oktatás lévén menjük vissza. Ismert a történet, nem akarom felolvasni sem. Maga az utolsó vacsora, ami nem utolsó vacsora volt természetesen, egy embernek volt az utolsó vacsorája, akit úgy hívták, hogy Jézus, egy közösségi vacsora. Mondhatnám sorba, hogy miért nem lehetett szabályszerű peszáki vacsora. Egyrészt kérdésem az, hogy a jelenlevőknek otthon kellett volna a rendeletek szerint megülni a elkerülés éjszakáját, az emlékezést, a peszák estéjét, széderestét, otthon kellett volna. Hol volt ezeknek a családjuk? Mindegy. Ugyanakkor mondhatnám tovább, hogy milyen viszonyban van a kenyérrel, a borral, a halottal és egyéb a zsidóság, és nem ma kezdte ezt, hanem a törvények által nem nyúlhattak hol dolgokhoz. Hagyjuk ezt is most, ne erről beszéljünk. Mi történt? És az elrejtett mondat ott van, veletek akarom elfogyasztani a peszaki bárányt, veletek. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy melyik is az? Ha már emlékezés vacsorája van, ha már kívülása van emlékezés, emlékezzünk vissza az ajtó félfára festett vért. Nem a megületett bárány című tévtanításnak a története ez, hanem veletek együtt akarom a sátánnak minden erejét semmisé tenni a látható világban, hogy a sátán halott. Ezt erről a bárányról szólott. És a kenyér pedig arról szól, hogy veletek közösségbe vagyok. A kenyér közösséget jelent. Talán ismerik a Bibliában többi utalásokat is, hogy egy tészta, egy kenyér, nem akarok erre kitérni, valójában egy döntés éjszakája volt, az új kezdet éjszakája, amikor maga Jézus kimondta, veletek, ti veletek együtt, és ez ma is vonatkozik, veletek akarom, hogy kimondjátok velem együtt, hogy a sátán megdöglött, meghalt, nincs hatalma felettünk. Ezt a megvallást akarta együtt elfogyasztani. Ez volt a húsvéti bárány. Ez. És ma is ez van fölkínálva. Igen, meg kell állnod. Mindegy, hogy milyen ünnep keresztén vagy zsidó feszák. Állj meg. És mondd ki Isten előtt. Egyedül te vagy a világ ura. Az én uram. És a sátán halott. Mert tudom és elfogadom azt, hogy az ige testélet, hogy a te igéd az, hogy a sátán a eltörlésre, az ítéletre kerül. Ez a megvalósult ige, ez a testélet ige, amikor Jézus önálló saját akaratával átadta az életét, megtisztult az élete, Isten szelleme, a fiúság szelleme átvette fölötte az uralmat, megmutatta azt a hatalmat mindenben, ami messiási, isteni hatalom, és ezt nem Jézus csinálta, hanem a benne levő megmutatkozott általa, mint ahogy mondtam is, az akaratnak mindig kell egy test. Kell, ami megvalósítja, kell egy cselekedet, vagy cselekedet test nélkül nem megy a földön. aztán térjünk ki, hiszen halott a megfeszítésre. Siratjuk. Áldozat lett, nem lett áldozat. Egy tény, hogy meghalt. Mi is történt? Volt egy szadduceus társaság, amik tagadta a feltámadást. És a hatalommal nagyon jól elvoltak, a Tóra törvénye szerint kordába tartották a népet, és jó viszonyban voltak a rómaiakkal. Voltak a farizeusok sokféle ágazatban, ők a saját módjukon a Tórát tanulmányozták, tanították, abszolút nem voltak Jézusra semmiféle rossz viszonyban, de konkurenciaként csak ott volt, és bizonyos értelemben nem kaptak választ az ő kérdéseikre, egy egészen más vonalat találtak meg Jézus szavaiban. Aztán ott voltak a rómaiak, akiknek már tényleg elegük volt, hogy a Rómától a világ végén van egy kis tartomány, és balhéznek itt össze-vissza, és van ez a Jézus, aki itt most már elég nagy népszerűségre tett szert, hát valahogy most már kéne valamit csinálni, útban volt. Közben ki tudja még milyen érzelemmel volt, ha csak Júdást előveszem, ő nem egy áruló volt ebben az értelemben, ahogy szeretjük az árulót, a Júdást, az árulót bemutatni. Ő egy csalódott fickó volt, aki zélótaként Jézusban remélte azt a nagy népvezért, aki majd fogja és fegyveres hatalommal elzavarja a rómaiakat. Hát nem jött össze neki, a Gecsemáni kertjében éppen volt 20-30 ezer ember, aki bármikor mozgósítható lett volna egy felkelésre. Jézus meg ott, hát jól el volt és tanítgatott, de nem történt meg az a vágy, hogy a rómaiak ellen lázítsuk fel, most itt a lehetőség. És ebben a keserűségében azt mondta, akkor jó, ennyi. És jött Krisztus Pilátus előtt, szemem előtt van az a kép, ami Debrecenben, ami ott van a híres képe Munkácsnak, messze nem van hasonlíthatott a kép hozzá. De hát mindenki az elképzelése szed, mutat be mindent. A gyakorlat a következő. Volt egy Jézus, mindenkinek, hát hogy a tervében nem illett bele, az hagyján, hanem ellenfele volt, lehetséges ellenfele. Már nem tett semmit, mégis a nép követte, és egyre inkább veszélyes volt. Mindenkinek a saját akaratára, vágyának ellentétesen. A kivégzés módszere nem más, mint abban a korban nagyon is divatos szégyenfa. Nem a drága jó hatalmi győzelmi jelvény a kereszt. Szégyenfa. Megszégyeníteni azt, aki valamire fölfele tört, akár hatalom ellen, akár bármi nagyságra. Meg kell szégyeníteni a nép előtt. A szégyenfához tartozott egy szégyen tábla, hát Jézus is megkapta, ki volt írva, hogy Éme, a zsidók királya. Hát így néz ki, nézzétek, eleti királyatok, a szégyenfán ott van fönt. Még a töm is koszorút is kap, hogy még jobban szégyenletes legyen. És amikor a szögeket beverik, akkor megint egy spirituális babonás tevékenység, ha valakit meg akartak gyilkolni, ölni, akkor ezek a szögeket, ahogy beverték, ezzel jelképezték, hogy többé nem tud cselekedni azt, amit idáig tett, oda szegezték a kezeit, hogy tovább ne tudjon tevékenykedni. Ez egy látványos, babonás cselekedet volt. És amire kevesen gondolnak, és pedig ma is használatos, ha valakit el akarnak tüntetni, akkor a rómaiaknál volt egy törvény, a legborzalmatosabb, a nevése volt szabad kiejteni a jövőben. Mondotta volt, hogy ez ma is divatos, persze. A múltat végképp elfelejtjük, ne beszéljük róla. ne beszéljünk róla. És ez ma is érvényes, minden új hatalmi váltásnál ott van, a teljes kitörlés az, hogy karaktergyilkosság, hatástalanítani, akár anyagilag, erkölcsileg, bármilyen média vagy bármilyen, ne tudjon tevékenykedni, és tilos még beszélni is róla, mint nem is lett volna. Hát ez történt. Ez történt, a totális megsemmisítésnek a pillanata volt, a keresztre feszítésnek az ideje. Igen, halott. Mindenki megnyugodott, a történetet ismerjük, mindenki megnyugodott, de a történetet azért mégis megkérdőjelezem én is most is a Bibliának a szava hihetőségétől kezdve a szószerintiségét is. Mert ha visszatérek az utolsó vacsorára, hát ez egyrészt nem volt utolsó vacsora, másrészt minden hagyománya, szokása, törvényreddel minden ellentétes, hogy leírták. János, aki pedig hát ugye benfentes volt, ezt nem Jeruzsálembe írta, hanem Emmausra, ugye Jeruzsálem külső területén, külön távol írta le a utolsó vacsorának, mint olyannak az eseményét. Aztán a többi szinoptikus már megint csak másképp írta. Hát még hogy hab legyen a tortán, azt is elmondom, hogy magam, amikor Jeruzsálemben voltam, én voltam az utolsó vacsora termében. Nem vagyok egy nagy művészeti szakember, de vajon nem stimmelt az épületnek, annak a teremnek a stílusa, vagy nem úgy éreztem, hogy az Jézus korabeli. Hát nem is lehetett az, hiszen jó pár száz éve később építették azt a termet, ahol ő az utolsó vacsorát költötte el. És a lelkes hívek mennek az utolsó vacsora termébe. Miképpen mennek a Via Dolorosán, a fájdalmak útjain, ami hát Jézus korában nem volt. Jóval, de jóval később építették. Legyen, kell hasonlat, kell minden. De most, amikor a keresztény világ a mai nap gyászol, mégiscsak szólni kell. Be vagytok csapva. Ez örömünnep. Maga Jézus halála a feltámadás nélkül, az ő feltámadása nélkül. Egy vallásos, átéléses, manipulált alkalom, de a feltámadással együtt egy nagyon jó bizonyságra való emlékezés arra, hogy Isten igéje testé lett. Hogy Isten feltámasztotta a halálból, és ezzel Isten lett az ige, az akaratának a megvalósulása, akit áldhatunk, akinek hálát adhatunk, hogy volt egy ember, akire kiválasztottként az a feladat jutott, amit önként vállalt, hogy ő legyen első az emberek közül, aki megélhesse a teljes akarat átadását, és a teljes engedelmesség gyümölcseként a feltámadás az ővé legyen. Nem harcolt. A harc önmagunk ellen szól. Valamelyik nap hallgattam ilyen borzalmat, hogy harcoljunk a halál ellen. De könyörgöm. Azért harcolja, hogy élhessél, nem az egy halál ellen. A halál elkerülhetetlen valamennyieknek részére. Maga Isten kiszemelt, kiválasztott, elküldött egyetlen embert, aki Jézus, aki az ő keze alatt a teljes engedelmességet megélte emberként, a teljes engedelmességét az ő szelleme által megérte emberként, A keresztfa áldozatot megélte emberként minden gyalázattal, és Istennek a győzelme lehetővé tette, hogy Jézus feltámadjon, és olyan legyen, mint Ádám, mint az első ember, lehessen ő, a második Ádám, és a folytatás még tovább tart. Ezzel utat mutat nekünk, hogy törekedjünk az engedelmességre, mert van az engedelmességnek egy hatalmas következménye, hogy az engedetlenség létrehozta a halál működését, az engedelmesség megszünteti a halál működését. Számunkra ez a húsvét üzenet. Engedelmeskedni akarok ő neki. Úgy, ahogy a Jordánnál, minden bűntől megszabadulva, lemosakodva, itt vagyok. És akkor Isten azt mondja, én segítelek. Egészen hazáig segítelek. Törvénnyel, ismerettel, kérdezel, válaszolok. Erővel, hogy be tudj tartani az én akaratomnak, az én igémnek megfelelő engedelmességet. Ez történt. És ez örömünnep. Jézus kezébe ott a hálaadás pohara volt, az öröm pohara, hogy ő lehetett az, akit Isten erre kiválasztott. Hálaadásra volt az Isten igéje, végre valóság lehetett. Hiszen előtte a törvény ítélet volt. A megjelenő Isten ítélkezett emberek által természetesen. Húsvét van, abszolút nem gyászünnep. Húsvét van, ne értsük félre a feltámadást. Ilyenkor azt ünnepi mindenki, hogy jaj, de jó, ha meghaltunk, fel fogunk támadni. Van egy rossz hírem. Mindenki fel fog támadni. És van egy még rosszabb hírem. Nem mindenki üdvözül. Az örömhír az, hogy ő feltámadott, és beteljesedett Isten akarata, mert ő engedelmes volt mindenben, mindenkoron. Istennek az erejével olyan tiszta lett, hogy a halál legyőzetett. És példát mutatott nekünk azzal, hogy a halálunk után valóban az engedelmességünknek a következményét, és nem jutalmát és egyebet, a következményét, azt a helyreállást megélhessük, szó szerint megélhessük, és megélhessük azt, hogy azt, amit Ádám és Éva az engedetlenség által megállított és elrontott, egykor a feltámadásunk után, ha Isten úgy ítél meg bennünket, mi magunk folytassuk. Nem akarom senki gondolatát összekeverni, de a feltámadás után az a Jézus, aki feltámadt, akkor vált messiásra. És akkor kapott rá lehetőséget, hogy egykor majd visszajöjjön, és Isten másik akaratát beteljesítse, amikor ő Isten szellemevel már egy feltámadott testben visszajön azokért, akik itt engedelmesek, de el kell hagyni ezt a földet, mert a gonoszság annyira megsokasodik. Nagypéntek van, ne sírassuk a világurát, ne sírassuk. Legyünk hálával és örömmel. Ő megmutatta, mi megtehetjük, Egymagunk sose tudnánk engedelmesek lenni. De Istennek van egy ígérete. A kellő időben, az elmenetünk időpontjára, amit bennünk elkezdett, az akaratunk átadását, azt ő be is fejezi. Ő nem tetteket vár és áldozatokat, hamis urvacsorákat és egyéb manipulált állapotokat, nem. Ő a szívedet kéri, az akaratodat, az egódat, hogy úgy működjön az életed, önmagad, az egód, ahogy ő akarja, az ő teljes akaratába, de mégis szabadon megtartva a saját akaratunkat. Így a saját akaratunkból lehetünk újra, olyanok, mint Ádám, és alkalmasak arra, hogy mindazt folytassuk, ami az édenkertben megszakadt. Istennek az akaratát, Istennek az ígéreteit, amit Ádámnak adott, azt nekünk kell és lehet folytatnunk. Ez a földi, isteni válás kísérlete van, akinek úgy sikerül, hogy örökkárhozat megszűnik, aki pedig valóban átadja az életét. Egy új kezdetnek lesz a része, ami lényegében egy szövetségnek a megerősítése, amit Ádámmal kötött Isten, hiszen ott is volt szövetség. Azt azoknak adja át, akik Jézus példáját követve, és magának Istennek a segítségével, erejével arra alkalmasak legyenek, hogy az ember újra ember legyen.